Tiszteletről fogunk beszélni. Ez egy olyan téma, amit már elkezdtünk a ünnep előtt, ahol arról volt szó, hogy egy tanítvány pászkenolhat-e a mestere előtt. Ugye? Taníthat-e, mondhat-e, vagy dönthet-e egy halakhikus kérdésben a mestere előtt. És ugye arról tanultunk, hogy bizony ez egy probléma, az ember a nála idősebbek előtt, a nála okosabbak előtt, a saját mesterei előtt igyekezzen kellően visszafogott lenni, és ne próbáljon meg előttük okoskodni. Ugye azt tudni kell mindenhez, természetesen ez nem csak a talmudi időben volt így, hanem ma is így van, de amikor itt a mesterekről fogunk beszélni, meg tanítómesterekről, és különböző példákat fogunk felhozni különböző kis történetekkel, akkor nem szabad elfelejteni, hogy a talmud időben az volt a bevett szokás, hogy az emberek általában főképp egy mesternél tanulták az életük nagyobbik részében a Tórát. Tehát valaki eltöltött a mesterénél 5, 10, 20, 30 évet, és ez volt az a mester, akivel egy igazi mester-tanítvány kapcsolat létrejött, és az ilyen mester előtt mindenképp tilos volt tanítani, vagy az ilyen mester előtt okoskodni, vagy az ilyen mester előtt pászkenolni. De vannak olyan, voltak abban az időben is olyan mesterek, mint amit manapság neveznénk mesternek, Moira vagy Haver, aki egyszerre volt a mestere, és egyszerre volt a tanulótársa, valaki, akitől tanult ugyan, de mégsem lehet úgy tekinteni, hogy ő az, aki az ő útmutatója. A mester, a valamikori mester, a talmud időnek a mesterei, azok mondjuk olyasmihez lehet hasonlítani, mint a Rebe és a haszidjai. Egy ilyen egy átlagos tanító és a tanítvány közötti kapcsolatán egy mélyebb, egy jóval mélyebb és tiszteletteljesebb, még ennél is tiszteletteljesebb kapcsolat. Oké. Rav Chisda öyrebe kafre besanei de Rav Huna. Rav Chisda Kafri településén még abban azokban az években, amikor Rav Huna élt, mégiscsak Rav Chisda ott tanított és pászkenolt. Annak ellenére, hogy Rav Hunának ez volt a városa, a lakhelye, és ennek ellenére Rav Chisda megengedte magának, hogy ott még az ő életében tanítson. Rav Hamamuna, oire becharta de argze, besnéd Rav Chisda. És ugyanígy egy nemzedékkel később Rav Hamamuna tanított Charta Argazéban, még akkor, amikor Rav Chisda életben volt. Ugye itt ezek mind olyan történetek, olyan epizódok, amelyek egy kicsit ellent mondanak annak, amit tegnap előtt tanultunk, hogy az embernek mennyire kell ügyelnie arra, hogy ne tanítson a mestere előtt, a mestere életében, abban a városban. Ezek mind ellenpéldák voltak erre. És a következő részben, és most kezdtük el igazából a 63-as lapját az Éruvin traktátusnak, a következő részben arról a hagyományról vagy szokásról lesz szó, ami a mai napig egy, aki járt már esetleg egy kóser vágóhídon, az látta, egy mai napig megszokott bevett szokás, hogy a sakter odaadja a sakter kést a rabbinak, hogy a rabbi nézze meg, hogy a kés az kósere. Ugye egy sakter késnek a kóserságát két dolog biztosítja. Az egyik az, hogy nagyon éles kell, hogy legyen. Olyan éles, ugye, hogyha elhúzzák a kést az állat nyaka mellett, nyakán, mindenfajta erő kifejtés nélkül, akkor egy húzással elvágják a nyakát. Ugye ebből jön maga az a szó, hogy sakter, sajhet, az azt jelenti, hogy elhúzni. Tehát az egyik feltétel az az, hogy nagyon éles legyen a kés. A másik feltétel az az, hogy ne legyenek rajta recék. Ugyanis nem akarjuk, hogy vagyis azt akarjuk ezzel elérni, hogy az állatnak minél kevesebb fájdalommal járjon a halál. És ezért egy olyan kést kell kiélezni, ami egyszerre teljesen egyenes, rece nélküli, ugyanakkor viszont nagyon éles, penge éles. És amikor a rabbi véghúzza a késen az ujját, vagy pontosabban a körmét, akkor azt nézi meg, hogy nincs-e rajta rece a késen, mert a legkisebb recébe is beleakadna a körme, és így akkor egyszerre látja, hogy éles a kés, és hogy nincs is rajta rece. De ez egy olyan szokás, amit kifejezetten a rabbinak szoktak adni, hogy a rabbi nézze meg a kést, mint az, aki a legtanultabb, legnagyobb tapasztalata van ilyesmiben, és így tovább. Jó estét, Dodi! Szóval a következő részben, és ez a hagyomány, hogy a kést megnézi a rabbi, a sakternek a kését, ami a mai napig megvan, ez a hagyomány a Talmud időkben is létezett, és arról van szó, hogy ezt a kést, kinek a sakter kését, kinek lehet odaadni, kinek a jogosultsága, hogy ezt a kést megnézze. Ravina szársza kina be bavel, amelére vási máj tájma avid hachi. Ravina, aki Rav Ashinak volt a tanítványa Babilóniában, ugyan egy városban lakott Rav Ashival, mégis vette magának ezt a magának indukálta ezt a tiszteletet, és ő megnézte a kést. Annak ellenére, hogy a mestere Rav Ashi az még élt ekkor. Amelé Rav Ashi máj tájma avid már hachi. Megkérdezte tőle Rav Ashi, mi az oka ennek, hogy így jártál el? Úgymond, hogy az ő tiszteletét semmibe vette, és magának indikálta ezt, hogy ő a kést megnézze. Amelé, ve ha, rabbe, me munne, oire, be hárta, de árgez, be snéde, rabbe, chizda. Azt mondta neki, miért? Mert ugyanúgy, ahogy rabbe, me munna is tanított hárta, de árgezba, akkor, amikor még a mestere, rabbe, chizda élt. Miért tehette ezt meg? Az előbb rosszul mondtam. Azért tehette meg, mert ugyan egy országban voltak, de mégsem egy városban. Én is nem veled egy városban vizsgáltam meg a kést, hanem egy másik városban. És ezért gondoltam, hogy ez megengedett. Még egyszer, hogy akkor rosszul mondtam az előbb. Rabási és Ravina egy országban laktak, Babilóniában, de Ravina nem Ravási városában volt, és ő a kést, azt nem a városban nézte meg. Amelél, láv újra itt már, azt mondta neki, Ravási, nem? Ez nem igaz. Nem igaz, hogy Rav Munna, Rav Chizda idejében tanított, és Pászkenol, pont fordítva, az maradt föl, rosszul ismer a történetet. Nem úgy szól a történet, hogy tanított és pászkenolt, hanem úgy szól a történet, hogy nem tanított, nem pászkenolt. Amelé, itt már öjré, de itt már lőj öjré. Mert azt mondta neki, Ravina, lehet, hogy van egy ilyen változata a történetnek, és van egy olyan változata a történetnek is. Bisné, de Rav Huna Rábéhú, de lőj öjré. Bisné, de Rav Chizda, de Talmid Haver, de lej Haver, öjré. Azt mondta neki, tudod mi a feloldása ennek? Hogy valóban így is történt. Amikor még a mestere Rav Huna élt, akkor ő nem pászkenolt. Mert amíg a mestere élt, ő nem akart pászkenolni a mestere életében. De amikor meghalt a mestere, és már csak Rav Chizda volt életben, aki félig volt a mestere, az ő életében már pászkenolt. Miért? Mert milyen mestere volt Rav Chizda? Ugye ő nem a arhetipusú mester volt, hanem a mester és barát. Talmid Haver, valaki, aki a tanítványa is, és a barátja is a mesterének. Ugye az előbb beszéltünk erről, hogy volt az a mester, aki a teljes, abszolút mester kategória, akinek a teljes, abszolút tisztelet kijár, és van az a mester, akitől tanultam valamit, de közben egy félig meddig a tanítványa is vagyok, félig meddig a tanulótársa is vagyok, és Rav Hamamuna, akiről azt tanultuk, hogy tanított a mestere életében, a másik oldalról meg az maradt fel, hogy nem tanított a mestere életében, úgy lehet feloldani ezt az ellentmondást, hogy attól függ. Az igazi mestere életében, aki Rav Huna volt, annak az életében nem tanított. De az a mester, aki egyszer a tanulótársa is volt, Rav Chizda, az ő életében tanított. És mondja itt Ravina Ravásinak, Ánon Námi, Támit Haver, de már Ánon, én is a te tanítványod is, de egyben tanulótársad is vagyok. Vagyis köztünk a kapcsolat. Ravina úgy tekintett Ravásira, hogy ő nem a fő tanítómestere, hanem egy olyan tanítómester, aki egyben a barátja is, és ezért ő megengedte magának, hogy ha nem egy városban vannak, akkor mégis taníthat. Kérlek, látom, hogy Gábor itt több kérdést is föltett. Egy mester nem láthatta a tanítványát olyannak, aki szintén magabiztos tanítóvá vált? Azért kérdezem, mert ebből úgy tűnik, hogy a mester jelenlétében a tanítvány tanít, hogy az a mestert megszégyedi, pedig ma azt hinnénk, hogy ez inkább dicsőség a mester számára, ez most hogy van. Hogyha a mester azt mondja a tanítványok, hogy akkor pászkenolj te, mondd te a választ, akkor ez természetesen lehetséges. De hogyha engedély nélkül válaszol kérdésekre, vagy pászkenol, egy olyan helyzetben, amikor el lehetett volna menni a mesterhez is, akkor úgy tűnhet, hogy ő a mesternek az autoritását kérdőjelezi meg. Amen, rave, curve, mera, banne, házi, lenapsej. És itt a késnek, a sakter késnek a ellenőrzése kapcsán azt tanította rave, hogy egy fiatal Talmid Chochem, egy fiatal rabbi is egyedül megnézheti a kést, és ez nem egy olyan dolog, a késnek a vizsgálata, az ha olyan kés, amit ő maga fog használni arra, hogy vágjon, ez nem egy olyan dolog, ami kizárólag a város rabbiának a kóvedje, az a neki kiáró tisztelet, hanem ezt az ember magának is megnézheti. Ravina, ikla nem hajza, ajszé uspözéhez szakina, vekam machvelé. Egyszer Ravina, aki Ravének volt a tanítványa, ma hozában vendégeskedett, és a vendéglátója hozott egy kést, mondta, hogy tessék, most fogjuk levágni az állatot, nézd meg a kést. Amelé zil amtéle rave. De ő nagyon óvatos volt, tudta, hogy rave, az ő mestere otthon van, ott lakik a városban, és erre azt nem akarta megsérteni, hogy ő fogja megnézni a kést, és nem a mester. Szóval elküldte őket a mesterhez, és azt mondta, menjetek el ravehoz, hogy ő megnézi a kést. Amen leilai szaver már ha, de amen rave cúrmere banan házen napsej. Erre azt kérdezték tőle, hogy, miért kell elmennünk ravehoz, amikor rave maga azt tanította, hogy egy fiatal rabbi is megnézheti a kést, hogyha ő maga fog enni, ő maga fogja használni, és ő maga fogja levágni vele az állatot, akkor ő maga is megnézheti a kést. Akkor most miért küldesz el engem, hogy menjek el ravehoz? Rave egyetért azzal, hogy te megnézheted, még akkor is te egy fiatal rabbi vagy. Amelé, anna mizban zvina. Azt mondja, nem, rám ez nem vonatkozik. Én ugyanis nem fogom használni ezt a kést. Lehet, hogy én vendégeskedek nálad, és fogok venni ebből a húsból, de ezt nem én használom a kést. Amire Rave gondoltad, az volt, hogy egy fiatal rabbi, aki egyben sakteri, és az a saját kését megnézheti. De nem arról van szó, hogy én, aki vendégségben vagyok nálad, és te most le fogsz vágni egy állatot, akkor én megnézhetem a kést, és kihagyhatom a város rabbiát ebből. Oké. Okay. További történetek itt a sakterkés kapcsán. Rebbe Laza Magra, inne verav Acha Barta Chrifa Iklau, levei rav Acha Bar Edrav Ika. Ba Asre Edrav Acha Bar Yaakov. Egyszer Rebbe Lazar Grojnából és Rav Acha Bar Tachlifa, Rav Acha Bar Edrav Ika nál vendégeskedtek, aki éppen Rav Acha Bar Yaakovnál volt. Nem tudjátok követni, hogy kikivel van, sok hasonló nevű rabbi, mindjárt a történet lényegére is rátérünk. Baj Rav Acha Bar Edrav Ika le mélyvod iglötli tasza, és Rav Acha Bar Edrav Ika szeretett volna levágni egy hármas borjút. A hármas borjú az itt ugye két dolgot is jelenthet. Jelentheti azt, hogy a korának a harmadához ért borjú, állítólag annak nagyon finom a húsa, hogy jelentheti azt is, hogy a a üszőnek a harmadik borja. Állítólag az a legfinomabb. Nem tudom, mert már egyszer volt egyszer szó. Nem értek ehhez, ha ti értetek hozzá, akkor írjátok ide be a kommentekbe. Ájtuszakina, de kamáhvele. Hoztak neki egy kést. Ő hozott egy kést, és megmutatta a többi rabbinak. Amelé ő rávákabártak nifa, löjj, nichus, löjj, leszába. Erre azt kérdezte rávákabártak nifa, gyerekek, nem kéne ezt a nagymesternek, az öregnek megmutatni? Ugye Ahabár Jákov volt a főrabbi a városban, és ők ott egymás között vendégeskedtek, ugyanabban a városban, és amikor le akarták vágni az állatot, hozta nekik a kést, hogy nézzék meg, erre azt mondta az egy, ó, és mi van a város rabbiával? Az öreggel. Nem kell neki megmutatni? Amir lejú, rabbi lazim ágraina, hachja, már rabbi cúl, mert a bonnag hazinap sej. Erre azt mondta nekik, rabbi lazim ágraina, aki az egyike volt a társaságnak, nem kell. Rabbi megmondta, hogy egy fiatal rabbi is nézheti a saját kését, hogyha ő fogja használni. Hazé, és ő tényleg nem foglalkozott a város rabbiával, és maga megnézte. Vá ines, és később büntetést kapott ebből az a mágraina, hogy így magának indikálta ezt a dolgot, és nem vitte el a város rabbiához megnézni a kést. Azt kérdezi a Talmudva, amár rabbi cúl, mert a banan hazin a napsai. Tényleg, miért kapott ezért büntetést? Robert tényleg ezt mondta? Azt mondta, hogy ha valaki maga használja a kést, akkor maga megnézheti, miért kapott büntetést, ha ő csak azt követte, amit Robert mondott. Azt mondja, erre a Talmud sájni haszom, de hínu bichvaidoj, mi baj széma sájni, de áhabar jákő, de muflag. Szóval a Talmud igen, de ez az eset eltér a szokásostól. Miért? Mert itt már fölmerült, hogy esetleg meg kéne mutatni Rav Ahabár Jákovnak, a városfőrabjának, és ő ezt visszautasította, és azt mondta, mi nem kell megmutatni, mi is meg tudjuk csinálni. És ez úgy tűnt, mintha bagatelizálná a város rabjának kiáró tiszteletet. Mert ugye fölmerült, hogy mutassák meg, és ő azt mondta, hogy nem kell. Ha nem merült volna föl, akkor tényleg megnézhették volna eleve, eredendően maguk. De ha már ez fölmerült, valaki ezt fölvetette, és ő ezt visszautasította, ezért volt ez tiszteletlenség, és ezért járt neki a büntetés. A másik magyarázat, hogy Rav Ahabár Jákov az muflag, ő egy kiemelkedő bölcs volt. Nem csak egy sima mester, hanem egy kiemelkedő bölcs, és ezért mindenképpen ezt a tiszteletet neki kellett volna adni. Ugye most azt látjuk, hogy a mestert nem szabad semmilyen módon megszégyeníteni, és ezért tilos az ő jelenlétében tanítani, paszkenolni az ő engedélye nélkül. De vannak-e kivételek? Amen rave la frusemi szura filube fanav sapirdami. Ha valaki nem egyszerűen elviekben paszkenol, hanem azt látja, hogy valaki elkövet majdnem ott van, hogy elkövet egy vétket, és ő a figyelmeztetésével, figyelemfelkeltésével el tudja vonni, meg tudja állítani, hogy ne történjen itt egy bűnbeesés, akkor ezt még a mestere jelenlétében is megteheti. Tehát, ha valaki csinál valamit helytelenül, és itt a mester valami miatt nem szól, én vagyok a tanítvány, akkor oda szólhatok neki, mondom, hogy várjál, ne csináld ezt, ne csináld azt, és ez nem számít tiszteletlenségnek a mester felé, még akkor sem, hogyha ezt a mester jelenlétében teszem. Vinna hávé jasszív kömény drávási, házile a hú gávredeke asszony léne hámrébe cintabe sába asszony. Történt egyszer így, hogy a Vina drávási társaságában volt, az előbb is szerepeltek, hogy a Vina az drávásinak volt a tanítványa, és mit látott? Hogy egy férfi ki akarta kötni a szamarát egy fához. Rámebej kala, erre fölkiáltott Ravina, Lai ásgökbe, de a férfi nem vette figyelembe, nem vette észre. Ugye itt miről van szó, hogy a szombaton ő tilos egy fát használni, ahogy ezt már többször tanultuk a szombat traktátusban, nehogy a fának egy ágát letörjük, és ő kiabált, hogy várjál, ne kösd ki a szamaradat szombaton, mert a fához, mert ugye az tilos. Amen le, le, háve, háj, gávra, be, sámta. majd erre, amikor kiabált Ravina, és azt mondta, ne kösd ki, de amikor az illetőt nem foglalkozott vele, hiába hallotta, hogy Ravina figyelmezteti, mégiscsak úgy sárt, mintha nem hallaná, erre Ravina fölkiáltott, és azt mondta, az ilyen embert ki kell közösíteni. Ugye ez egy régen egy erős eszköz volt, hogy a kordában tartsák a közösséget, hogy aki a rabbiknak a véleményét nem követte, vagy a tanítását nem követte, azt sújthatták kiközösítéssel. Ugye manapság ennek nagyon sok értelme nincs, mert a közösség az egy önként vállalt közösség, de régen ennek nagy súlya volt. És ezt időről időre ritka esetekben, de használták. Oké, lement a történet. Amr lej ki háj gávnami miszházik elfkörusza. Később megkérdezte Ravina a mesterét Ravasit. Mondd, ez olyan szemtelenségnek tűnt, hogy én te előtted így magamhoz ragadtam a szót, és rákiáltottam, és azt mondtam, hogy közösítsük ki. Amr lej, én chachmöve, én tfunnave, én éjtszal negedesem, mert azt mondta neki nem. Írva van példabeszédekben, 21-es fejezetben, nincs bölcsesség, nincs megértés, és nincs jó tanács az örökkévaló előtt. Kalmakam si és vagy hilla sem, én hölkünk valad le rá. Mit jelent ez? Minden olyan esetben, amikor az örökkévaló neve szentségteleni, az örökkévaló nevének megszentségtelenítése forog kockán, ott nem kell foglalkozni a mesterek tiszteletével, mert Isten tisztelete előbbre való. És hogyha itt egy szombatszegés volt folyamatban, az olyan, mint az örökkévaló neve szentségtelenítés, megszentségtelenítése forgat kockán, ezért nem kell foglalkozni azzal, hogy én esetleg a mestered vagyok, és előttem nem illett volna így beszélni. Ez egy másodlagos kérdés. Amen rava befanav asszur. Sellaj befanav vechájamisza. Sellaj befanav asszur én chájamisza. Most akkor megbeszéltünk arról, hogy tilos a mester előtt pászkanolni, de milyen büntetése van annak a tanítványnak, aki ezt megszegi? Ravi azt mondta, a mester előtt, ha a mester jelenlétében pászkanol valaki, akkor az olyan tiszteletlenség, hogy az halált érdemel, természetesen itt egy égi büntetésről van szó, ha nem a mestere jelenlétében teszi ezt, fizikai jelenlétében, csak a mestere városában, vagy a mestere életében, akkor ez is tilos, de ez nem olyan súlyos, hogy ezért halált érdemeljen. Vesen loj befanov, loj. Tényleg? Kérdezi a Talmud, hogyha valaki nem a mestere jelenlétében teszi, akkor nem érdemel érte olyan súlyos büntetést? Ha tányira vil ez a röjj, mert löj, mely szub, né ár, röjj, nácsajra, lach, bifne, mely is rában. Máj darús, vön asznub, de járnak én is, amiz bejár, hamrus, áfalap is, és ez minden sem, máj, mit szól, amin egyet. Ugye van egy történet a Tórában, az egyik megható története a Tórának, amikor Mózes és Áron fölavatják a szentély sátrat a sivatagban, és a nagy készülődés után megtörténik az avatás, és ott Nadav és Avihu idegen tüzet hoznak az oltárhoz, és ott rögtön meghalnak az avatási ünnepség előtt. Miért? Mert meg volt tiltva, hogy idegen tüzet hozzanak. És ugye ott ez ugye Mózes harmadik könyvének a közepe felé olvassuk ezt a történetet, és Áron nagyon megrendül, Mózes nyugtatja, mindenképpen Áron két fia meghal. És a Talmudban ugye vita van, hogy miért kapták ezt a súlyos büntetést Nadav és Avihu, Áron két fia. Itt a Talmud azt mondja, hogy a probléma itt is az volt, hogy paszkenoltak a mesterük előtt. Mit paszkenoltak? Milyen döntést hoztak? Azt mondták magukban, hogy ugyan azt tudjuk, hogy az oltáron lévő tűz az égből száll alá, és erre várt mindenki, hogy az égből alá szálljon a tűz, és ezzel Isten kifejező, hogy elfogadta a szentély sátrat, a miskánt, amit a zsidók építettek, de ennek ellenére micva egy földi forrás, tűzforrást is vinni az oltára. És ezzel önmagában még nem lett volna probléma, de a probléma az volt, hogy ezt a mesterük előtt, Áron előtt és Mózes előtt tették, És ezzel megszegték azt, hogy az ember ne paszkanoljon a mester előtt. De Talmid echad ajánlani rá, hogy lezes a hajra a lachmifnő rábov. Amit nem értek pontosan, hogy ezt a történetet, ezt azért hozta a Talmud, azért említette a Talmud, hogy azt bemutassa, hogyha valaki a mestere előtt, de nem is a fizikai jelenlétében, paszkanol, már az is mekkora bűn. De elvileg itt ők a mesterük előtt voltak, tudom pontosan. Oké. Okay. Talmid echad ajánlani rabbi Elezer se hajra a lachvefanov. Történt egyszer, hogy rabbi Elezernek egy tanítványa az ő jelenlétében paszkenolt, és amikor hazament rabbi Elezer, akkor azt mondta amire rabbi Elezer ima shalom istoj. Azt mondta ima shalomnak, aki a felesége volt. Tameja anni im jöjtszizes naszoj. Csodálkoznék, hogyha ez azt az évet befejezné. Elég súlyos. Lajhajc is nasz, és tényleg a tanítvány meghalt még abban az évben. Miért? Mert ez egy olyan nagy bűn, hogy ha valaki a mester előtt paszkenol, ezért égi halált érdemel. Amra laj naviáta? Később azt mondta neki a felesége, mondta, hogy proféta vagy. Előre tudtad, hogy a tanítvány meg fog halni? Erre azt mondta neki, ebből ezzel, amra laj Laj Navjánaichi, Vilaiben Navjánaichi. Nem vagyok én proféta, még egy profétának a fia sem. Elár Káhmekul Láni Kalamére Lachmifna Nábachá Misza, hanem ezt hallottam a mestereimtől, hogy az, aki a mestere előtt paszkenol, és halachikus kérdésben paszkenol, és ezzel megszényeníti a mesterét, az halált érdemel. És ezért láttam, hogy ő így jár el, akkor én tudtam, hogy ennek ez lesz a vége. Amar Rába bár Chána, amar Béhénen, ő is egy Talmid, Yehuda ben Gurári és Moj. Vajon Rachik men és Salés pár Szajsz, és ez a tanítvány ki volt? Ez a tanítvány Yehuda ben Gurja volt, és annak ellenére, hogy ő nem volt fizikailag előtte, hanem három pársa, ami 12 mil, körülbelül 12 kilométerre volt tőle, és ennek ellenére ez a halálbüntetést hozta maga után. Mit látunk ebből? Hogy akkor is, hogyha valaki nem közvetlen a mestere előtt, fizikailag a mestere előtt paszkanol, azért is már halálbüntetés jár. Ugye, most már értem. Ugye ez a történet, amit elkezdtünk a Nadávval és Avihúval, és utána folytatódik a történet Rabbi Elezerrel, akinek a tanítványa ő előtte paszkanolt, és Rabbi Elezer azt mondta, hogy biztos, hogy meg fog halni még az idén. Ez egy brájta. És valóban a történet eleje az Nadáv és Avihúról szólt, akik fizikailag ott voltak Mózes előtt, és ezért kapták ezt a súlyos büntetést. De a történet második felében Rabbi Elezer tanítványa, Rabbi Yehuda ben Gurja, ő nem volt a mestere előtt, Rabbi Elezer előtt fizikailag, kicsit odébb volt, és mégis mi történt vele, hogy meghalt? Mit látunk ebből, hogy ha valaki nem fizikailag is van, és nem fizikailag van a mestere előtt, és úgy paszkanol, az is halált érdemel. Azt mondja, a Talmud be fanövhábe. Szerintem nem. Ez úgy számít ebben az esetben, és úgy számított, mint hogyha ott lette volna fizikailag előtte. Azt kérdezett Talmudban, ha rakhik menna salispaj szajszkalmá, hát mégis távol volt tőle három párszajra, az 12 kilométerre, az előtte van. Ule tájméh, smolybe sem aviv, lama, elesölői szajmár, masohaja. Én azt mondja a Talmud, ha az a kérdésed, hogy miért kellett kihangsúlyozni, hogy három párszára lakott tőle, amikor ezt csinálta, és te ebből arra a következtetésre jutottál, hogy ő nem, hogy ezt azért mondta a Brájta, hogy kihangsúlyozza, hogy nem volt ő előtte fizikailag, és mégis halált érdemel. Ez nincs így. Igazából fizikailag előtte volt. Miért volt kihangsúlyozva, hogy három párszerre volt tőle? Ugyanazért, hogy miért volt kihangsúlyozva, hogy pontosan mi a neve. Mert a Talmud azt akarta ez hangsúlyozni, egy valódi történet, ez nem csak egy metafora, egy valódi történet, de valójában csak az érdemel halált, ilyen súlyos büntetést, hogyha a mester előtt tanít, aki a fizikai jelenlétében teszi ezt. Amarabi hiabar abamarabi jéhnek kolamaira, lachabifné rábaira, ujlá, kisai, nahas. Bárki, aki a mestere jelenlétében pászkenol és tanít, az olyan, hogy megérdemelné, hogy egy kígyó csípje meg. És nem már ve jáneli jó elihu, ben bárhája, buzi ve jajmár, czajr annire jamim, al kén zohalti, uxív im hamas ze chale ofor. Jobb könyvében Elió, aki arról beszél, hogy ő még fiatal, és azért az öregek előtt nem akar tanítani, és olyan, mint aki a porban csúszik, és azt a kifejezést használja, mint amit általában a kígyóra, a porban csúszó kígyóra használunk. És innen mondja, talán ugye a két dolog között párhuzam van, hogy az, aki a mestere az öregek előtt pászkenol, az büntetésül megérdemli, hogy az, aki a saját mesterei és a vének előtt pászkenol, ahelyett, hogy meghúzná magát és a föld porában csúszna, az megérdemli, hogy a föld porában csúszó kígyó harapása büntesse meg. Zeiri amarabichanina nikra chajte, amarab zeiri amarabichanina Nikra Chaites, nem a Blibice Fantémra Szechel a Mándai Echtelach. Rebchanina nevében azt mondta, hogy az az ember, aki a mester előtt tanít, az bűnösnek számít. Ahogy Dávid király mondta a 119-es Zsoltárban, szívemben tartottam mondásodat, hogy nehogy vétkezzek te előtted. Mit jelent ez? Hogy a mestereim előtt nem adtam ki a szívemből a tanítást, a mondásomat. Miért? Mert hogyha a mestereim előtt tettem volna ezt, akkor azzal vétkeztem volna, vétkes lennék. Ráfa mumune ramek színbe, libece fantémre szehak színbe, szárta szednekbe kalrab. Ráfa mumune ennek kapcsán fölteszi a kérdést. Jogos, tényleg a 119-es zsoltárban úgy tűnik, hogy Dávid valamit visszatart, a szívében tart, és nem mond el, míg a 40-es Zsoltárban azt mondja, hogy elmondtam az igazságot, tehát a Tóra tanítását nagy közösség előtt, akkor most a szívében tartotta, vagy nem. Azt mondja, mondani, hogy kámbezmán se ira, ha je iri kájom, kámbezmán se ira, ha iri lai kájom. Az egyik történet, abban az, vagy az egyik mondás abból az időből származik, amikor ira, je iri, aki a mestere volt Dávidnak, még életben volt, szóval Dávid visszatartotta magában a tanítást, mert nem akarta mestere előtt tanítani és okoskodni. A másik mondás meg már arra az időszakra vonatkozott, amikor nem élt a mestere, és akkor Dávid is tanítani kezdett. Amarabi ábabár závdal, kala nőszemat nőszem le kain echad, mévi rav le ajlom. Ha már itt Ira, ha Iriről van szó, aki a mestere volt Dávidnak, akkor ugye ő egyben egy kohanita is volt, és az ő kapcsán a következőt mondja Abba bár Závda, ha amikor a kohanitáknak adandó adományt, a trumát osztjuk szét, akkor ügyelni kell rá, hogy bár az én döntésem, hogy melyik kohénnak, pontosan kinek adom a kohanitáknak járó adományt, de lehetséges, akkor ügyeljek rá, hogy nem mindig ugyanannak az embernek adjam. És erre, hanem osszam szét, mindenkinek jusson belőle. Erre mondta azt Rába Abba bár Závda, kala nőszömat nőszöm a kain echad, bárki, aki kizárólag egy kohanitának adja az adományát, mévi ravlajla, az éhínséget hoz a világra. És nem már irai iri haja kain le David, a nyilván Sámuel könyvében, hogy irai iri, aki a mestere volt Dávidnak, ő volt Dávid kohanitája. Le Davido kain, a kula alme lai have, hogy kérte ezt a mondatot, hogy ő volt a kohanitája Dávidnak. Csak Dávidnak volt kohanita, másoknak nem? Azt mondja, Talmud, hogy kell ezt érteni? És a hajom a ságérlőimat nőszav, hogy Dávid kizárólag neki küldte el az adományokat. És akkor itt van egy ilyen eset, hogy a Dávid tévesen, mert ugye nem ezt nem így kellene csinálni, de ő mégis kizárólag egy kohanitának küldte a kohanitáknak kiáró adományt. És mi van írva utána? Ukszív bászrei vagy hírra abbi mely Dávid? Hogy Dávid idejében éhínség keletkezett. És erre azt mondja, Talmud, minek volt a büntetése ez az éhínség Dávid idején? Annak, hogy kivételezett egy kohénnal, és annak adta az adományait, és nem osztotta szét igazságosan a kohaniták között. Rebbe Lezerai, mely Ridina is, mint Lasszaj, másik magyarázat, vagy visszatérve, pontosabban nem másik magyarázat, visszatérve a arra, hogy milyen büntetés jár azért, ha valaki a mestere előtt, az ő jelenlétében, a mesterének kiáró tiszteletet kétségbe vonva, Pászkanol, Rebbe Lezer azt mondja, hogy az a, ha valaki így jár el, akkor a megfosztják minden státuszától. Ahogy írva van, Elazar kapcsán, ugye Elazar volt Áron egyik életben maradt fia, ugye? Elazar és Itamar volt a négy fiú közül, aki életben maradt. És mit mondott Elazar? Mózes negyedik könyvében azt olvassuk, hogy jöjj, mert Elazar a kajnál ánsejad szava. Szólt Elazar a háború, vagy szólt Elazar a hadsereg katonáihoz. Ez a Tóra törvénye, amit megparancsolt Isten Mózesnek. Áfál gávda amörléjú lá hi ábociva, vagy sziljajciva. Annak ellenére, hogy hivatkozott Mózesre, nem azt mondta, hogy ez a Tóra törvénye, amit Isten parancsolt, mintha nekem parancsolta volna, hanem ne hivatkozta, hogy ezt a törvényt Mózesnek parancsolta Isten. Tehát a tiszteletet megadta, a filu hachi ilyen is, ennek ellenére büntetést kapott. Mi volt a büntetése? Dich szívülif ne el azra kajenjámolj, vele jáskechan de iszrech lele Jeshua. A büntetése az volt, hogy a státuszától meg lett fosztva. Hogy kell ezt érteni? Az előbb mondtuk, hogy valaki tiszteltelenül jár el a mesterével szemben, akkor az ő neki kiáró tiszteletet sem fogja megkapni. Mi lett volna az a tisztelet, ami Elazarnak kiárt volna? Ugye volt a Tóra azt mondja, hogy a Tóra időben volt egy ilyen csodaszer, egy ilyen csoda kommunikációs eszköz, aminek az volt a neve, hogy Urim ve Tumim. Urim ve Tumim az egy olyan a kohanita mellvértjébe helyezett misztikus cédula volt, aminek a jogán, vagy amin keresztül isteni válaszokat lehetett kapni bizonyos kérdésekre. Ha például egy király nem tudta, hogy induljon-e háborúba vagy sem, vagy valamilyen az egész nemzetet érintő kérdéssel, dilemmával nézett szembe, akkor meg tudta kérdezni, odaállt a kohanita elé, föltette a kérdést, és a főpapnak a mellvértjébe helyezett Urim ve Tumim, az a mellvér 12 drágaköve, amelyhez ugye mindegyikhez oda volt írva valamelyik törzsnek a neve, ez benne volt a teljes héber ABC, és mindegyik egy betű világított, egy kő világított, és így kijött egy ilyen telex üzenet. És ez egy nagy kóved volt, hogy Elazar, aki ő volt a főpap, neki megadatott, hogy Joshua idején ő adja meg, vagy ő használja ezt a kommunikációs telex, telekommunikációs eszközt. Meg lett adva neki ez a felhatóság, de soha nem olvassuk, vagy látjuk, hogy Joshua igénybe vette volna ezt. Miért nem vette igénybe? Mert ez tulajdonképpen nem volt más, mint Elázár büntetése, hogy megtehette volna a státuszától fogva, de mégsem tették meg. Miért? Mert ő annak idején szemtelenül vagy figyelmetlenül járt el, nem kellene, ő körültekintően járt el a Mózesnek kijáró tisztelet kapcsán. Amar ami lévi, koldem a iszif mille kaméd rábé. Azin lisel blöjvlád. Ha valaki, tovább megyünk, további büntetés, ami kijár annak, aki a mestere előtt tanít. Ha valaki a mestere előtt tanít, spászkenol, az gyermekáldás nélkül fog meghalni. És nem már, vagy jányó, és soha bínum, és azt ma is, mert a hurra, vagy jöjj már, dajni, ma is, klaim. Joshua kapcsán olvassuk, hogy amikor Eldad és Medad proféciáltak, és megjövendölték, hogy Mózes nem fog bemenni a Szentföldre, és ez nagyon szemtelennek tűnt Joshuának, akkor Joshua azt mondta, fölkiáltott, és azt mondta, Uram, Mózes, pusztítsd el őket! Tehát itt ő tulajdonképpen paszkenolt a mester előtt. Kikérdezte meg, hogy mit csináljon? Nem, hogy jön ő ehhez. És mivel így okoskodott Mózes előtt, mi van, mit olvasunk vele kapcsolatban? Szív, nagy, bnoj, Joshua, bnoj. Azt olvassuk, hogy Joshua Nun fia volt. De nem látjuk, hogy lettek volna neki gyerekei. Miért nem voltak gyerekei? Azért, mert a mestere előtt paszkenolt. Most ugye, ha már itt a Joshua büntetéséről van szó, akkor látni fogjuk, hogy egy másik vélemény szerint nem ezért volt Joshua gyermekáldás nélküli, hanem egy másik vétése miatt volt ez a büntetése. Upliga drábi ábabár papa, de amarabi ábabár papa, ami ábabár papa szerint más volt az oka annak, hogy ezt a büntetést kapta Joshua. Lőj ne nás Joshua, le bisfil se bitelesz Yisrael, lajla achasz me pirja ve rivja. Azért kapta ezt a büntetést Joshua, mert azt vétette, hogy a zsidó nép, teljes zsidó nép egy egész éjszaka megtartóztassa magát a szaporodjatok és sokasodjatok parancsától, a nemi élettől. Mindjárt látni fogjuk, hogy hogyan, de Joshua miatt, Joshua tévedése miatt, vétése miatt a zsidó nép egészen egy éjszakával kevesebbet töltött együtt. A férjek és az asszonyok egy éjszakával kevesebbet töltöttek együtt, és ezért volt a büntetés, hogy neki meg nem születtek gyerekei. Szerintem ez egy sokkal inkább, Ábabár papa szerint, sokkal inkább, ugye mindig azt mondjuk, hogy egy büntetés az a véteknek a ellenpontja. Az a véteknek a tükörpontja. Tehát mindig a büntetés az a véteknek megfelelő büntetés. Joshua gyermek áldás nélkül halt meg. Miért halt meg gyermek áldás nélkül? Az első vélemény szerint azért, mert nem tisztelte egy bizonyos ponton, elfelejtette kellően megadni a tiszteletet Mózesnek. A mostani magyarázat szerint nem. Nem emiatt, hanem amiatt, mert a zsidó népet feltartóztatta, és egy egész éjszakán át, vagy egy éjszakával kevesebbet töltöttek a férjek és az asszonyok egymással. Mi volt ez a történet? Mi volt ez az epizód, amikor ez történt? És nem már be íbi jöjsz, és soha béri haj, vissza én a vijár. Ugszi, vagy jöjj mert laj, ki a nisz átszvá sem, átabaszi, amellaj emes, bitáltem, tamicsa vinám máj, meg sá bitáltem tanultajra, áll ézem ilyen bassza, amellaj átabaszi. Miál, vagy élek, és soha beláj, le a húbe jössz, ha emek van, mert a bélyekem, nem csalak, munkos a lakam. Ugye, miről van szó? Joshua, amikor bement, ugye ő vezette be a zsidókat, Mózestől ő vette át a zsidó nép vezetését, és ő vezette be a zsidókat Kánaánba, a honfoglaló háborút is ő vezette. A honfoglaló háború ünnek egy fontos pontja volt Jerichó, amit több napon keresztül próbáltak bevenni. És egyszer Joshua, egy éjszaka eljött Joshua-hoz egy angyal, egy kirántott kardú angyal, és amikor Jósua megkérdezte, hogy miért jöttél, azért jöttem, hogy megbüntessenek. Miért, mit vétettünk, kérdezte tőle Jósua. Azt vétettétek, hogy este is ostromoltátok Jerichót, és nem tértetek vissza a táborba, és nem vittétek vissza a táborba a Fridládát, aminek ott volt a helye, ugye a Fridládát mindig vitték magukkal a háborúba, de este az nem az ostrom ideje, este nem szoktak háborúzni, érdekes, este nincsen háború, és ezért nektek vissza kellett volna menni a táborba, és vissza is kellett volna vinni a Fridládát a táborba. Nem ezt csináltátok, és egyrészt ott voltatok az ostromnál, és mert nem mentetek vissza a táborba, nem is hoztátok meg a délutáni áldozatot, ez egyik vétek. De én nem emiatt jöttem, mondja most az angyal, amiatt, hogy most már éjszaka van, és ahelyett, hogy tanulnátok a Tórát, ahelyett elmulasztjátok a Tóra tanulást, és ez egy másik vétek, és én most emiatt jöttem, ugye napközben, ha háborúznak, akkor nem kell Tórát tanulni. De ha van szabad idő, minden szabad időben az embernek háborúzni kell. Most hát nem háborúzni, hanem Tórát tanulnia kell. Amikor nem volt szabad időtök, az egy dolog, de este most kellene a Tóra tanulással foglalkozni. És látjuk is, hogy a következő alkalommal, amikor a háborúból hazatértek, akkor Jósua nekilátott a Tóra tanulásnak, hogy ezzel rendbe tegye azt, amit korábban elrontott. Most ez ugye a történet fő gerince. De a történetnek van egy mellékszála. Ugye ők háborúztak este is, éjszaka is, és nem vitték vissza a Fridládát. Ugmini, Kolzmása, Alenő, Schina, Srin, Sinöjbe, Mekaiman, a Szurimi, Társmisamita. A zsidó népnek, amikor táboroztak a sivatagban, vagy Jósua idején később, ha nem volt a helyén a Fridláda, akkor tilos volt a férfiaknak és a nőknek közeledniük egymáshoz. Ebből mi következik, hogy itt volt még egy elem, még egy epizód ebben a történetben, ami nincsen benne egyértelműen a szövegben, de ki lehet belőle következtetni, hogy akkor azon az estén, amikor fölöslegesen ostromolták Jerichót, nem is azon az estén a férfiak és a nők tartózkodtak egymástól, és mivel fölöslegesen hozta azt a helyzetet Jósua, hogy a nők és a férfiak tartózkodnak egymástól, ezért volt a büntetése, hogy ne legyenek gyermekei. Amarem is mondom, bár innél is méd ráv, gondoltam, hogy törő jöjszumák robaszt mindind, amelé át a baszi. Még egy megjegyzés ennek a történetnek a kapcsán, hogy látjuk, hogy ebből a történetből látjuk, hogy a Tóra tanulás az egy még fontosabb kötelesség, mint az állandó áldozathozatal. Ugye mi, hogyan látjuk ezt ebből? Mert amikor jött ez az angyal, a kirántott kardú angyal, és megkérdezte Jósua, hogy akkor most melyik vétek miatt jöttél, amiatt, hogy nem hoztuk meg a délutáni áldozatot, vagy amiatt, hogy elmulasztottuk a Tóra tanulást, mert azt mondta neki, az angyal a Tóra tanulás miatt jöttem. Akkor ebből látjuk, hogy a Tóra tanulás kötelessége még nagyobb, mint az áldozathozatal kötelessége. Ha már arról van szó, hogy valaki miatt elmulaszt egy férfi és elmulasztja a férj és a feleség az együttlétet, az milyen egy nagy vétek, és Jósuának emiatt nem volt Jósuának gyermekáldása, akkor ennek kapcsán egy praktikus, de hasonlóan fontos tanítást mond a Talmud. Amár ráv brunja, amár ráv kola jasembe kilas isvista és ruimba alava kaszva imene se, amit a garsami beisztánu geha. Bárki, aki egy férj és egy feleség hálószobájában alszik, az nagy bűnt követel, mert ugye mivel ő ott alszik, ezért ők nem lesznek együtt, és ezzel ő visszatartja őket a nemi élettől, és a szaporodjatok és sokasodjatok parancsától, és ezért róla mondja azt Micha próféta, ne sé amit garsumi beisztanu geha, népem asszonyait elüldöztétek örömeik házából. Van már a Vjöjszöv a filú be istein ida. A Vjöjszöv szerint ez még akkor is igaz, hogyha az asszony éppen a menzesz idején van, amikor amúgy is tilos lenne együtt lenni a férjével. Miért? A kommentárok azt mondják, azért, mert hát, nem csak a nemi élet fizikai része az, ami micva, hanem a esetleg intim beszélgetés, és más, és hogyha valaki ott van, harmadik félként, akkor, azt, akkor a fél és a felség nem fognak egymással, nem fogják kihasználni azt az időt, hogy egymással beszélgessenek, és ez is egy vétek. Rave amári mistei nidahi tavajala braha. Rave szerint ez nem így van, hogyha a nő a menzesz idejében, akkor kifejezetten jó, ha még valaki ott alszik, akkor legalább vigyázz rájuk, nehogy vétekbe essenek, mert ugye amúgy tilos lenne együtt lenniük. Azt mondja, a Talmud ez nem igaz. Mondja, ha ez tényleg így lenne, akkor mindig szükség lenne valakire a ciklus idején, hogy akkor jöjjön be a hálószobába és vigyázzon. Nem kell rájuk vigyázni, ezek felnőtt emberek, tudnak magukra vigyázni. Oké. Ezzel lezártuk ezt a aggádikus részét ennek a lapnak, és most visszatérünk a fő témánkhoz, a éruv kérdéséhez. Visszaemlékeztek, hogy tegnap előtt miről tanultunk a tegnapi részben. Ugye azt mondtuk, hogy arról volt szó, azzal foglalkoztunk, hogy ha van egy udvar, amiben van több magán lakás, akkor ugye ahhoz, hogy az udvarra, vagy az udvarról, vagy az egyik lakásból a másik lakásba lehessen vinni, ahhoz éruv hacérost, ahhoz egy társítást kell létrehozni, és társítani kell a udvart, az udvar lakosait, az udvar lakásait egymásra. Ugye, hogyan lehet társítani? Három módszer van erre. Vagy egy közös ételbe, összefoglalunk mindenkit, mondjuk egy kenyér, azt mondjuk, ez mindenkinek a kenyere, és akkor az közössé teszi a lakosokat. Vagy valamely, az a egyik lakos, aki esetleg nem vett részt ebben a közös ételben, az lemond a területéről, vagy bérbe adja a területét a többieknek. És arról is beszéltünk, hogy hogyha egy pogány szomszédja van zsidónak, akkor a Mista arról beszélt, hogy nincsen más opció, csak a harmadik opció, hogy bérbe vegyük tőle, ő bérbe adja a zsidó szomszédnak az ő területét. És itt vita volt Rabbi Meir és Rabbi Elazar ben Jánkőv között. Rabbi Meir azt mondta, hogy ez akkor is így van, hogyha csak ketten vannak, egy zsidó és egy pogány egy udvarban. És Rabbi Elazar ben Jánkőv pedig azt mondta, hogy akkor nem, akkor ezzel nem kell foglalkozni, csak akkor, hogyha többen vannak egy udvaron belül, mondjuk van három zsidó és egy pogány, akkor kell ezzel foglalkozni. Miért kellett egyáltalán ezzel foglalkozni? Vagy miért ez a megközelítés? Azt mondtuk, hogy azért, mert a rabik nem akarták, hogy a pogány szomszédja legyen az embernek, és a pogány szokásait eltanulja, különösen abban az időben, amikor tényleg az udvar, a közösségi tér, az volt az élettérnek a nagyobbik része. Az emberek ilyen mini kunyhókba laktak tulajdonképpen. És azt mondja, a Talmud, mivel így is, úgy is, az, hogy csak egy szomszédja legyen, az nagyon ritka, hogy egy zsidó elmenjen lakni egy pogánnyal egy udvarról, úgyhogy csak ketten vannak, az nagyon ritka, mert amúgy félne attól, hogy a pogány megöli. És ezért, mert akkor ez egy bevett dolog volt, hogy nem volt ritka, nem voltak ritkák az ilyen gyilkosságok, és ezért ez ritka, ezért ezzel nem kell foglalkozni. Mikor foglalkoztak a rabbik ezzel? Hogyha több pogány lakott egy zsidóval, akkor hogy akarták elérni, hogy végülis a zsidók elköltözzenek, hogy állandóan bérbe kell venni a pogánytól a területet minden szombatra, egy idő után az a pogány nem fogja bérbe adni nekik, és akkor el fog menni a kedvük, és akarnak keresni egy másik helyet, vagy egy másik szomszédot. Oké. Ennek kapcsán fog következni egy történet, egy izgalmas paszkelonással. A humi vaja, de haved dájerbo, lachman barisztak. Volt egy sikátor, szerintem mondjuk egy ilyen közös udva, ahol többen is laktak, és lakott ott egy pogány is, akinek az volt a neve, hogy lachman barisztak. Amru lej ogerlach lan resuszach, laj agerlejú, oda mentek a zsidó szomszédokhoz, és azták létszes, ad bérbe nekünk a területet, de nem akarta bérbe adni. Amru lei la baye amr lei u zil batilu reshu saich le gabecha ad ahave lei yachid makim nachri im yachid makim nachri lo yasa. Erre elmentek a baye, ahhoz is megkezdték, mit lehet most csinálni? Nem akarják bérbe adni, beszéltünk róla tegnap, hogy ez egy ilyen szimbolikus bérbeadás, de ezt se akarta. És nem fogunk tudni érülvat sem, nem tudunk érülvat sem, akkor nem tudunk az udvarra kivinni semmit. Erre azt mondta nekik a baye, van egy ötletem. Mondjatok le a területetekre, voltak mondjuk hárman, zsidók, akkor ketten mondjatok le a harmadik javára, az olyan, mint hogyha csak egy zsidó lakna egy pogánnyal közös udvaron, és ugye ebből ezzelben Jákob véleményét követjük, aki azt mondja, hogy ebben az esetben nem kell csinálni semmit. Amru lej, midi hábe tájmadő löj se hiákva, haha, hakedajari. Azt mondták neki, na jó, de ez nem biztos egy jó ötlet. Miért? Mert ugye mi volt az oka annak, hogy ezerben Jákob megengedte, hogyha csak egy szomszéd van, hogy nem kell vele foglalkozni, mert ez egy ritka eset volt. Egy ritka dolog volt, egy zsidó egy pogánnyal egyedül lakjon egy udvaron. De ez az eset, a mi esetünk, ez nem ez, valójában itt több szomszéd van, akkor itt is ezt meg lehetne engedni. Amelej u kolba tulis a szájha, gábe hád, minszedelesi kihahú, minszedelesi kihahú, igazúra bonan. Rabája azt mondta nekik, ugyanúgy, ahogy ritka, hogy egy zsidó lakja, egy pagányan, ugyanígy ritka, hogy két zsidó lemondja egy harmadiknak a javára a területéről. Akkor ha ez ritka, és ezért nem foglalkoztak vele rabbik, akkor ez is ritka, és akkor ezzel sem foglalkoztak, és ugyanígy ez a megoldás, ez egy jó megoldás. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Kívánok mindenkinek egy jó évet, egy egészséggel teli következő pár hónapot, legyen sok örömünk ebben az 5781-es évben, találkozunk holnap reggel. Shavua tov, utavach!